Urunk, te tudod azt, hogy valóban csendben figyele a szívünk rád, hanem akkor kérünk, te tedd azt, hogy ez megvalósuljon, hogy csendben tudjunk figyelni rád, hárítsa minden akadályt a te igéd hallása elől, és kérünk téged, hogy nyisd meg egészen a szívünket a te üzenetedre. Hisszük, hogy mint atyánk szólsz hozzánk gyermekeidhez ezen a mai napon is, és kérünk is, hogy tedd ezt, és te beszélj a szívünkre. Ma is kérünk, hogy állj meg itt a középen, taníts minket hatalommal, erővel, szeretettel és te lelkeddel, és kérünk, hogy legyél te nagy, ragyogtass fel a te dicsőségedet közöttünk ma is, és töltsd be bennünket a te örömöddel, a te jelenléteddel. Jézus Krisztus, hogy kérjük tőled mindezt, atyánk. Amen.
Három kérdést fogok kérdezni tőletek.
Ezek olyan kérdések lesznek, amit magatoknak kell megválaszolni, és jó az, hogyha leírjátok, jobban gondolkodtok rajta ti is. Tehát az első kérdés az így hangzik, hogy miről szeretnél leginkább ismerté válni? Őszintén, őszintén, jó? Tehát nincs itt hittanos válasz, jó válasz, vagy rossz válasz. Amiről szívem, én azt gondolt, hogy erről szeretném, hogyha az emberek ismernének engem, megismernének, felismernének. Tehát miről szeretnél leginkább ismerté válni? Gondolkodjatok nyugodtan. Tehát mit tudom én, valaki múltkor azt mondta, hogy arra, hogy vidám vagyok. Úgyhogy jó fej vagyok. Jó alkalmakat tudok tartani. Jó, amit gondolkodtok, mondom a másodikat. Miről vagy szerinted jelenleg ismert? Tudom, ezt a melletted üdöt kéne megkérdezni ezzel kapcsolatban. Mit gondolsz, hogy miről vagy most ismert? Mi az, ami eszébe jut az embereknek most? Életed jelen fázisában, ha rád gondolnak. Jó, mehet a harmadik? Szerinted miről szeretné Isten, hogy leginkább ismerté válj? Miről szeretné Isten, hogy leginkább ismerté válj? Addig elmesélek egy történetet. De tudom, lányok könnyebben tudnak egyszer többet gondolkodni, hogy fiúknak ez nehézséget jelent. Nem baj. Na, szóval a történet így hangzik, hogy ezért megtörtént eset, kint voltam külföldön egy hosszabb ideig, és kaptam egy e-mailt az egyik ifis barátomtól, Filemonból, és arra kért engem, hogy vegyek neki egy iPhone-t ott kint. Ez egy ilyen modern telefon, biztos tudjátok mi ez. És mert hogy nagyon kellene neki egy olyan, és kérdeztem, hogy mi történt azzal a modern, nem tudom milyen BlackBerry, akármilyen készülékeddel, lejtetted, elromlott, nem működik. És szóval nem, semmi baj nincsen, de megláttam ezt az iPhone-t az egyik barátom kezében, és olyan jól nézett, és olyan ismerté vált tőle, annyira nőtt a népszerűség, hogy én is akarok egy olyan iPhone-t. Mert én is szeretném, hogy erről ismerjenek fel az emberek, hogy ez az a srác, akinek van ez az iPhone-ja. Aki azon kevesek közé tartozik, aki van egy ilyen készüléke. Na hát, lett egy kis beszélgetésünk. Ezután. Nem ő győzött meg engem, nekem is kell iPhone. És hát kiderült, hogy ez az iPhone kérdés nála egy identitás kérdés volt. Ő ugye ebből akarta meríteni az ő identitását, erről akart ismerté válni. Azt akart, hogy ezt határozzák, nézzétek, itt jön ez a srác az iPhone-nal. Ő az a srác, akinek van egy iPhone-ja. És egy buta kis történet, de szerintem nagyon mai és nagyon közel áll ahhoz, amiről majd most beszélgetni fogunk. Úgy fogjuk csinálni, úgy fog kinézni ez a mai alkalom, hogy kis csoportokra oszlunk az alkalom első felében. És egy ige szakaszt fogok felolvasni, és majd megkérlek benneteket, hogy azt tanulmányozzátok, és utána újra összejövünk nagy csoportban, és akkor meg fogjuk beszélni a felmerült kérdéseket együtt is. Jó, és erről fog szólni ez az alkalom, hogy miről szeretnénk ismerté válni, és miről szeretné Isten, hogy ismerté váljunk. Tehát 5.33-tól 39-ig olvasunk, és a feladat az lesz, hogy 10 kérdést próbáljátok meg összegyűjteni az ige szakasszal kapcsolatban. 10 kérdés, tehát nem én fogok kérdezni, ti fogtok kérdezni. Ahogy olvassátok az ige szakasz, 10 kérdés különböző részletekre, összefüggésekre, ami segítheti a szakasz megértését. Tehát nem arról van szó, hogy hogyan alkalmazható vajon ez a szakasz mostani életre, hanem mi segítheti ennek a szakasznak a megértését? Milyen részleteknek a megértése? Tehát azért jöjjenek, záporozzanak a kérdések, nem baj, ha nem tudjátok rá a választ. Most nem az a cél, hogy megfejtsétek a kérdéseket, hanem minél előbb sikerüljön 10 kérdést összegyűjteni az ige szakasszal kapcsolatban, ami így hangzik, 5.33-tól. Bocsánat. Akkor azt mondták, János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusoké is. A tiei pedig esznek és isznak. Ő pedig így válaszolt. Vajon rábírhatjátok-e a násznépet, hogy böjtöljön, amikor a vőlegény velük van? De eljönnek a napok, amikor a vőlegény elvétetik tőlük. Akkor majd böjtölnek azokon a napokon. És egy példázatot is mondott nekik. Senki sem hasít ki foltot új ruhából régi ruhára, hiszen akkor az újat is elszakítja, és a régihez sem illik az újból való folt. És senki sem tölti az újbort régi tömlőkbe, hiszen az újbor szétszakítja a tömlőket, és a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Hanem az újbort új tömlőkbe kell tölteni. És senki, aki újbort iszik, nem kíván újat, mert azt mondja, jobb az bor. Hajrá!
Na hát, ez a kis feladat az is hivatott bemutatni, hogy vajon mennyire kifejlettek a mi világ értelmezési szerveink, és mennyire vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy tanulmányozzuk egy ige szakaszt. Aki ugye, akinek nehezebben ment, nyilván az sokkal inkább ahhoz van szokva, hogy megemésztette legyen pap, ige hirdetéseket hallgat, ifiket hallgat, és egy előadás hallgat, és letölti az információt az előadó fejéből a saját fedélzeti memóriájába. akinek pedig könnyebben ment, úgy érzi, hogy könnyebben ment, az valóban, valószínűleg jobban hozzámaszokva ahhoz, hogy saját maga számára megérnézze az igét, és reggel is, vagy amikor szoktatok igét olvasni, akkor valószínűleg sokat szokott gondolkodni ezen az igény. Javaslom nektek ezt a módszert, hogy csak ennyi, semmi többre, 10 kérdést tegyetek föl azzal az ige szakasszal kapcsolatban, ami éppen következik a napi csendességetekben, és meglátjátok, hogy mennyire izgalmasá fog válni a bibliaolvasást, mert hogyha 10 kérdést sikerül föltetni egy ige szakasszal kapcsolatban, akkor félúton vagytok a megoldásra. És meglátjátok majd, hogy sok minden magából a szövegből megválaszolásra kerül, vagy a szöveg környezetből. Most azt fogjuk csinálni, hogy összegyűjtem a kérdéseket, és végig megyünk rajta. Tehát kérem az első csoportot, hogy kezdje olvasni a kérdéseket, és a többiek pedig figyeljenek, hogy azokat ne olvassák el újra, amiket ők is összegyűjtöttek és hasonlóan. Egyes csoport.
Az ó és új bor, és a régi és az új tömlő, ezek a képek mit jelentenek? A 39. versben írja, hogy aki pedig óbort ívott, az nem akar újat, mert ezt mondja az óbor jó. Hogy ez a kép is mit jelent, hogy az óbor jó.
Hogy jön ide?
Azt se értettük, hogy a tömlő miért szakadt, hogyha új bor kerül bele. A negyedik az ilyen kakuktojás, mert ezt mi az első, tehát az első három kérdéshez kötöttük, tehát, hogy amit tettél fel nekünk, hogy ez hogyan kapcsolódik az igéhez az első három, hogy miről szeretnél leginkább ismerté válni, miről vagy most ismert, hogy ezekhez hogy kapcsolódik. Aztán, hogy János tanítványai miért böjtöltek. Aztán az volt a kérdésünk, hogy mit jelent ez, hogy elvétetik a vőlegény? Hogy a vőlegény képéhez inkább azt társítjuk, hogy ez Jézus, és hát a Szentlélek által itt van köztünk. Ki a vőlegény, ki a násznép, igen. Akkor mi különbség van a bőjt szempontjából a farizeusok, János és Jézus tanítványai között.
A bőjt szempontjából?
Igen. Jézusnak miért pont ezek jutnak eszébe a bőjtről? Mert nem láttuk a kapcsolatot. Igen, és most veszem észre, hogy egy kérdést kétszer írtunk föl, csak egy kicsit másként. Azt igen, tehát azt vettük észre, hogy hát mi a násznép, hogyha mi a mennyasszony vagyunk.
Tehát ki a násznép, ami a jó, nagyon jó. Következő csoport.
Milyen összefüggésben a tanítás és a példázat között? Az elején van a tanítás a bőjtről, és utána a példázat az
óriás. Mármint, hogy a címben van a tanítás a bőjtről.
Nem, hanem az elején, hogy hát elvétek a bőjtegi mennyektől, és utána jön a példázat.
Tehát a szakasz első fele és az illusztráció példázatok között.
Hogyan kerülhet csak el, hogy visszakadjanak tőlem, és elszakadjanak tőlem? Mit akar az, hogy mégis? Miért nem férhet össze a régi és az új? És mi a lakodalom? Az már nem értem, ide jól bőjtűrös ez a és ha nincs itt a bőregény, akkor miért kezdődik? Hát igen, meg azt, hogy helyesen tették, ez nem a tanulás. Helyesen tették a járvás munkán, és jól bőjtűrös. Ez az életfordítás megkérdezik, tehát nem csak azt kérdezik, hogy miért fognak bőjtölni, ha bárjunk sok, hanem miért nem bőjtölnek, ha bőjtölnek otthon. Akkor szóba került az, hogy amikor az ötletre gondolkodtunk, hogy ez a bébi története után, hogy miért azután került sor erre a kérdésfeltevésre, amikor magyarázatra. A végén elhangzik, hogy akinek újkora van, az nem akar újat, és miért nem akar újat az, akinek régi van. Meg ugye megkérdezik azt, hogy tártálni, hogy milyen fajtány vannak, mert hogy ugye az elején az arra vonatkozik, hogy ezt neki is hiszem, de hogy ez később lelki értelemben van. Köszönöm.
Micsoda,
ezt is mondom, hogy egyszer? A táplálék, tehát hogy az elején ez materiális nyugunk előre, hogy nem bőtölnek a tanítványok, viszont később olyan, mint lesz, ez Jézus lelki értelemben vonatkozik, hogy nem bőtölnek, nem a materiális.
Hogy
ennek lelkisége van. Tehát szerintem nem tudok most egy verset.
Ha még csoport, aki
van. Mi a célja a farizeusoknak ezzel a kérdése? Aztán, ezt nem tudom, hogy mennyiben fedjük az a kérdések, nem tudom, annyira értem, de hogy mi az összefüggés a farizeusok kérdése és a példázatok között. Mi az a bőjt? Ez is hasonló már elhangzott. Kire vonatkozik a lakodalmasok? Nem tudom, már elhangzott. Sokféle. Igen. Miért vannak Jézusnak tanítványai, miért nem küldte el Jánosnak tanítványai, és miért nem küldte el Jézushoz a tanítványai?
Na, ez is jó illusztrálja, hogy mennyit számít a közösség. Mennyire más együtt tanulmányozni az igét, mint egyedül. Sokkal kimocs az ördögek. Nagyon jó kis kérdések, hogy így oldalak össze. Majd megpróbálom olyan sorra, hogy egymásra épüljenek, hogy volt az Úr is úgy, mit jelent. Igen. Tehát kell érteni azt, hogy miről beszél Jézus, mi ez a párbeszéd Jézus és a farizeusok között, hogy lehet érteni. Miért szakad a törvény az új dologtól? Jó, ezeket a illusztrációs kérdéseket a végére. Na, miért bőjtöltek János és Jézus tanítványai meg a farizeusokat?
mire való volna ő akkoriban. Valóban ez lesz a kulcsa, igen szűk. Mire, miért bőjtet haladtak? Valami bűnbánat, megtisztulás. Miért akart valaki bűnbánatot tartani? Megtisztulás. Elfőtt kaját. Akkor is ugye része volt az ószövetségi rendtartásnak, szertartásnak, a rendelkezéseknek, kellett bőjtölni bizonyos alkalmakból, de ha megnézték, valahol a célja, a végső célja a bőjtnek mindig az volt, hogy az Isten jelenlétébe kerüljön, vagy jobban átérjező jelenlétét, hogy még közelebb kerülhessen hozzá, még valóságosabban érezhesse, tapasztalasson, hogy közel van Isten. Ez nagyon fontos. És ugye azt mondja Jézus, hogy ezt mondják a tanítványok, hogy hát Jézus, hogy van ez, de mi, meg itt a farizeusok bőjtölünk bizonyára rendszeresen, törvények megfelelően, meg imádkozunk, ez együtt ment általában bőjtölés és imádkozás, ti pedig itt ünnepeltek, meg isztok, meg mulattok. Hát mi van itt Jézus? De mi zajlik itt? Tehát bántja a csőrüket a farizeusoknak, a János tanítványainak, hogy míg ők a törvénynek engedelmeskednek, addig Jézus és a tanítványai örömködnek, meg ünnepelnek. Kicsit lazán veszik ezt a vallásosságot, úgy mondja. És úgy néz ki, hogy Jézus nem sokra értékeli a farizeusoknak ezt a János tanítványainak ezt a eltökélt törvénykedését és a törvénynek való engedelmességét. Mi különbség van János és Jézus tanítványok között a bőjtölést illetően? Hát tulajdonképpen azt mondom, hogy semmi, tehát mindegyikük őszintén próbál engedelmeskedni a törvénynek, próbálnak bőjtölni, imádkozni, ahogy az előbb van írva, de érezzük, hogy valami nem stimmel. Azt mondja, ki a bőlegény és a násznép? A bőlegény Jézus, ki a násznép?
Emberek lelke. Tehát, hogy ő azáltal, hogy kapcsolatban Jézussal, tehát hogy lelkünk
fölé. Milyen emberek? Én nem tennék különbséget jelölnek is lelkünk. Tehát ugye Jézus tanítványa, Jézus követői.
Igen.
Jelen helyzetben azok, akik ott éppen a tulajdonképpen, tehát ez ránk nem maradt.
Jó, most maradjunk ott, maradjunk ennél a képnél, maradjunk ott a szövegén. Tehát Jézus követői, akik Jézussal együtt ünnepelnek. Hol vagyunk? Hol zajlik ez az egész? Valaki ezt tette kérdésben. Lévi, mi történt Lévivel? Igen, Jézus tanítványává, követőjévé vált, ott hagyta a vámszedői hivatását, a vámszedői asztalt. És ennek az lett az erője, hogy rendez egy hatalmas örömlakomát. A farizeusok és Jézus és többi vámszedők is hivatalosak, a Jézus tanítványai is, és ezt nem bírják elviselni a farizeusok. Nem bírják elviselni, ez egyszerűen szúrja az ő csőrüket. Mert mi történt? Mi történt a farizeusokkal? Ugye ez a bőjtölés és imádkozás, ez tulajdonképpen szimbolizálhatja az egész törvény, törvénynek való engedelmességet, és tudjuk, és hallottak is róla, hogy Jézus idejére, Róma Jézus idejére vár, tulajdonképpen az az isteni rendelkezés, amit Mózes a népének adott, az abból csináltak egy ilyen lélek nélküli halott, öncélű vallásosságot. Tehát a cél már nem az Istennel való kapcsolatápolása volt, hanem az, hogy betöltsük, engedelmeskedjünk a törvénynek a törvényért, engedelmeskedjünk csak azért, mert ezt kell csinálnunk. És vagy cserében mi elvárhatjuk, hogy Isten ezért minket megáldjon, és egy jó dolgunk legyen, mert mi teljesíthetünk a törvényt. Mi nagyon komoly vallásos hűvők vagyunk, lányok, de most maradva szövegén, és kiderül, hogy amikor eljön Jézus, és valakinek az életében helyreáll az Istennel való kapcsolat, akkor ennek már ők nem tudnak örülni. Nem tudnak örülni ezek a vallási vezetők, akiknek ugyanolyan hatást kellett volna, hogy gyakoroljanak a körülöttük levőre, mint Jézus. Nekik kellett volna, hogy ez a feladat, hogy embereket megnyerjenek Isten számára. És bűnösök megtérjenek, és üdvözüljenek, és helyreálljon az Istennel való kapcsolatuk. És itt jön be az, amit valaki kérdezett, hogy hogy van ez összefüggésben azzal, amit az elején kezdtünk el fedzegetni, hogy miről szeretnénk ismerté válni. Hát miről szerettek volna ezek a farizeusok ismerté válni? Ugye? Bőjtő. Nézd meg Jézus! Nézzétek meg emberek! Ilyen rendszeresen bőjtő, ilyen komolyan veszük a törvényt, engedelmeskedni, minden rendeletet betartunk. Ugye erről, ebbe kezdték el megtalálni, próbálni megtalálni az ő identitásukat. Erről akartak híresülni. Azt akarták, hogy az embereknek, a farizeusok jutnak eszébe, ez is eszébe, hogy ők a szentek, ők az engedelmesek, ők az igazán vallásos emberek. És Jézus tulajdonképpen ezt a halott vallásos rendszert, ezt az öncélű lélektelen vallásosságot jött alásni, támadni, gyökeresül kigyomlálni. Mert ez az Istennel való kapcsolat helyébe lépve. Tehát nem az definiálta már többé őket, az akkori élőket, hogy mit gondol róluk Isten, hogy ők az Isten gyermekei. Nem az az Istennel való személyes megtűnt kapcsolat definiálta azt, hogy kik ők. Nem ez volt az ő identitásuk alapja, hanem az, hogy ők csinálják az Istenért. Vagy azt hitték, hogy az Istenért csinálják. Nos, ez eddig világos-e? Érthetően. Ugye, majd a végén kihoztok egy kérdéssort, ami segíthet nekünk is beazonosítani azt, amiben mi az identitásunkat próbáljuk megtalálni Isten helyett. Segít megtalálni azt, hogy vajon mi az, amiről mi híresek, hogy ismertekké szeretnénk válni. Mi az, amiben mi az értékünket keresünk. És próbáljuk megtalálni Istentől küzdetlen. Azt hiszük, hogy mi Istent követjük, de valójában mi attól az egy dologtól, vagy személytől várjuk a mi identitásunkat. Abból próbáljuk meríteni azt, hogy kik vagyunk. Ahelyett, hogy hagynám, hogy azt definiálná azt, hogy kik vagyunk, hogy Isten mit mond róla. Milyen kapcsolatunk van vele. Na, de menjünk tovább. Voltak itt nagyon jó kérdések. Igen, a tanítványok és a példázat kapcsolata. Igen. Mi a lakodalom? Miért jön Jézus a lakodalom képével? Vagy úgy is kérdezhetnék, hány kép van ebben a szakaszban? Ugye három. Van ez a lakodalom mennyiszörgő legény, ó és új ruha, ó és új tömlő, és a bor. Is. Na, miért jön Jézus? Miért ezzel a képpel válaszol? Ez a lakodalom képével. Mi jut eszetekbe, ha egy lakodalom egy mennyegzőre gondolok, egy esküvői lakodalom? Igen, de milyen érzések társadalom?
Öröm minden.
Óriási öröm minden, még ez ideális esetben. Ez egy óriási öröm minden. Ezen a világon talán a megtérés után legnagyobb öröm, világi fogalmakkal, világi körülmények között, a legnagyobb öröm, ami valaki is érhet, hogy megtalálja az élete párját, és egybe kelhetnek. És ez óriási öröm szokott társadalom, óriási öröm kapcsolódott, nem? És Jézus nem véletlenül hozza ezt a képet. Mit mond ezáltal a farizeusoknak? Ugye szembeállítja egymással ezt a két rendszert, ezt a kétfajta vallásosságot, azt, amit Jézus hozott, meg azt, amit a vallási vezetők képviselt. Az egyik egy lélektelen, örömtelen, büszke, hideg vallásos rendszer, Jézusé pedig tele van örömmel. A Jézus által hozott új vallás, új alapokra helyezett Istennel való kapcsolat, az tele van örömmel, akkor olyan öröm fakad, mint amit csak egy ilyen lapodalom képet tud kifejezni. Azt tudja igazán érzékeltetni, milyen öröm van Istennél, ha valakinek helyreáll az Istennel való kapcsolata. És Jézus tulajdonképpen ezt nyomja így a szemük elé, az arcukba, hogy nézzétek meg. Ez az ember most üdvözül, megtért az ő bűneiből, helyreállt az Istennel való kapcsolatát. Persze, hogy őrül, nem tudja elrejteni se az örömét. Azért ünneplünk, és ti még nem tudtok ennek örülni. Nem gondolkodtad el ezt benneteket? Mondja Jézus a farizeusoknak. Tulajdonképpen ezzel. És ugye, ez, hadd mondjam így, hogy ez az első és talán legszembetűnőbb jele annak, hogy Jézus helyett, Isten helyett valaki más lett a mi identitásunk alatt, vagy valaki más lett, a Biblia úgy hívja ezt a dolgot, hogy ez a bárányunk. Tehát annak a jele, hogy valaki más imád Jézus Isten helyett, az, hogy eltűnt az öröm az életünkből. Nem tudunk örülni Jézusnak, de nincs igazi öröm se az életünk, nincs tartós, igazi, mélyről fakadó, teljes öröm az életünkben. Jézus mindenhol ezt ígéri. A János evangéliumában mondja, hogy én azért jöttem, és azért beszéltem nektek, hogy megmaradjon bennetek az én örömöm, és a ti örömötök teljes legyen. Most Jézus akkor vagy nem mondott igazat, és ez az egész, ez csak egy beugratás, vagy pedig valami nem stimmel nálunk, hogyha ugyanezt az örömtelenséget tapasztaljuk. Ha olvassak még föl az Ószövetségből is néhányukért, hogy nem azt mondjátok, hogy én találom ki. Az Ószövetségben is az Istennel való kapcsolatnak a velejárója, a természetes velejárója volt ez a teljes öröm, Isten előtt való örvendezés. Lópsátok ünnepéhez például azt mondja a Mózes, hogy vegyetek magatoknak szép fának gyümölcsét, pálmafára, stb. És örvendezzetek az Urunkat, Istenetek előtt 7 napig. 7 napig kellett örvendezni. Ez parancsba volt adva. Ez nem megy csak így parancsra, hogyha nem nincs rendben a kapcsolat Istennel. Nem fog tudni örvendezni. De aztán 5 Mózes 12-ben többször is előjön. Az első zsengés, békeáltozat, hálálatozat, stb. Bemutatásokon, tehát az ünnepeken megparancsolja Isten az ő népét, örvendezzetek ki és a ti házatok az én színem előtt. Együtt ott az Úrnak, az Istenemnek színehez, és örvendezzél te és a te házadnak népe. Aztán az is érdekes, az 5 Mózes 28-ban elárulja Mózes, hogy miért fognak jönni a csapások és a fogság Isten népére. Mi az oka? Mi lesz a végső oka? Azt mondja 5 Mózes 28-47, amiatt, hogy nem szolgáltatok az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel. Nem szolgáltatok az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel. Egy görcsös engedelmesség volt a vallás, és Istennek ez semmit nem jelent. Azt akar, hogy szívből, örömmel, teljes szívből, lelkesen szolgáljuk őt. Ez a végcél. És nem nyugszik addig, amíg ez az öröm helyre nem áll. De ismerjük a Zsoltár, 16. Zsoltár, 11. versét. Teljes öröm van te nálad. Tehát egy jobb oldalon gyönyörűségek vannak mindörökre. Zofóniás 3.17, szerint kedves igény. Az Úr a te Istenek közötted van, erősül, megtart, örül te rajtad örömmel, szerelmével csendesítve téged, énekléssel örvendez néked. Ez ugye az Isten fölöttünk való, miattunk érzett örömét, az ő népe, az ő gyermekei felett érzett örömét fejezi ki. És a Nehémiás 8.10, Nehémiás látja, hogy a bűn, hogy a nép igazán bántódik az ő bűne miatt, hogy idegen asszonyokat kezdtek el magukhoz, hogy nem értéltek vissza a fogságba, hanyagolták a templom építés, stb. És amikor szembesíti őket bűneivel, a népet, akkor a nép összetörik, összeomlik és elkezdenek sírni. És ezt látva Néhémiás ezzel vigasztalja őket, egyetek kövér, ígyatok édes, küldjetek be a részt annak, akinek semmi nem készítette, mert szent ez a nap a Úrnak, és ne bánkodjatok, mert az Úr öröme a ti erősségetek. Helyreállt a kapcsolatotok, látja az Úr, hogy bánjátok a tüvékeiteket, örüljetek, az Úr örül nektek, újra helyreállt a kapcsolatot, és legyen az Úr öröme a ti erősségetek. Új szövetségből néhány igen. Pál, ki emlékszünk rá, ő írta a Filippi levelet. Honnan írta ezt a levelet? A börtönből. Tehát emberileg nézve semmi oka, a körülményekre nézve, semmi oka nem lehet arra, hogy örüljön. Mégis ő mondja azt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondjuk, örüljetek. Tehát egy olyan öröme volt Pálnak a Jézussal való kapcsolatban, hogy semmilyen nem tudta venni. Akármit tettek vele, megverték, megostorozták, félholdra verték, csúfolták, semmi nem tud elvenni ezt az örömet. A börtönből is ezt írják, hogy örüljetek. Ismét mondom, örüljetek. De ugyanezt írja Péter apostol, egy komoly üldöztetések miatt szenvedő gyülekezetnek is. Azt mondja, hogy Jézusra vonatkoztatva, hogy akiben, noha most nem látjátok, de hisztek, és kibeszélhetetlen, dicsőült örömmel örvendeztek. Kibeszélhetetlen, dicsőült öröm, teljes, elvetett öröm, nem tudunk kellően kifejező jelzőket találni annak az örömnek a kifejezésére, ami a Jézussal való kapcsolat, személyes kapcsolat és Jézus követése kell való jelentse. Ezt a teljes örömet ígérte Jézus ötökében. És akkor pár szavaival hadd kérdezzem tőletek is azt, hogy hová lett a örömetek? Pál kérdezi ezt a galatamerieknél, hová lett a örömetek? Jó indultatok, jó kezdtétek el, mi történt? És ugye ez pontosan arra utal, hogy Jézuson kívül, Jézus helyett valaki másban próbálják megtalálni az ő értelmüket, az ő életük célját, az ő identitásukat, az értéküket. Valaki másból merítenek ilyen fontos dolgokat próbálnak meríteni, és ennek egyenes következménye az, hogy kiszívja az örömet az életünkből, kiszívják ezek a dolgok, ezek a bálványok az életünkből. Nos, eddig érthetően.
Szabad mondani, hogy azért szerintem is nem ellent akarok mondani neked, meg nem vitázni, hanem itt azért ez az öröm szemlélésem, aki örömmel mérjen már kitemet, azért szerintem egyébként óvatosan kell lenni ezzel. Mert azt mondta, hogy Jézus nem konstruktúrozta, amikor azt mondta, hogy az én örömet adott nektek, meg az én békességemet. Teljesen igaz, csak Péternek mondott egy olyan is, olyat is, hogy szárványit adott nektek szenvedéssel. És egyszerűen fogalmaztam meg magamnak, hogy az öröm nem feltétlenül mindig a vidámságot jelenti, hanem számomra a felszabadultságot. És hogy szóval, hogy nem próbáljam azért ezt az örömet vizsgálni, hogy hát most éppen nem török ki épp a jó kettől, akkor biztos gondol a hit életemmel, mert azért olyan hívők életét szemlélve, sőt maga Jézus életét szemlélve, ahol épp szenvedések voltak az engedelmesség következményei, ott nem feltétlenül mindig a jó kedv és a boldogság, meg a sugárzó, ragyogó arc jellemezte a hit életét, mégis engedelmes volt, és aztán Jézus már nem mondta, hogy voltak bálványai. Csak aztán valahol pont az a kulcsa, az egész, ami Pálnál is látunk, pont a Filippi börtönben, amikor megszecskázták őket elég rendesen, és Dávidnál is, hogy amikor komoly gondok vannak, és nyomorúság az engedelmessége, nem az van, hogy nem a Becsabé sztorinál, ahol most a szex lett a minden, meg a másik felesége, hanem amikor kérjük engedelmesség miatt nyomorúság. Őzeti Saul hajléktalanná válik, kicsit kötelebb kerül a királysághoz, akkor még 7 év a Hóreben, nem tudom hol, de szóval úgy, hogy van még Izrael megvetődik, hogy mind a fogadja el. És hogyha vizsgáljuk a zsoltárokat, ott pont az történik, hogy egyszerűen ezt a feszültséget, amit a külső nyomás okoz,
hogy tényleg elmondja Istennek, és Pálinknál is egy ideig csend van. Szóval maximálisan egyetértek, amit mondasz, hogy hát a savanyú borka a ítélet ott a gondban, és legyen minden kérdéképpen intézítő számunkra. Csak fontos az, hogy ha itt most nyomás van rajtam, és ez megterhel, szomorú vagyok, kicsordul a könnyem, akkor most nem úgy érzem, az öröm is bálványá váljon, hogy most itt nincs virágság, akkor puha. Akkor gondolom, akkor nem tudok, és akkor, mert az megint egy teljesítménykényszert váltak ki. Az öröm is lehet azzal, pont ezeknél az örömény keresztény örömhajjátó lásd dolgot, hogy gyülekezeteknél lehet ugyanúgy bálványt ez az öröm, mint ahogy a farizeusoknak az örömény megtartása. Mert önmagában szerintem az engedelmességgel semmi baj nincsen, mert hogy jellemezze minket az engedelmesség. Csak amikor én vagyok az engedelmes, hogy én vagyok a legjobb kívül, így csúsztak el a farizeusok is, hogy elhitték, hogy ők lehetnek engedelmesek. Mert ugye a bőjét is igazából már az Ószövetségben Isten egész más alapokra helyezte, mint ahogy ők elkezdték ezzel az aszkétizmussal. Lásd Ézsaiás 58, hogy amit Sámuel elmond Saulnak, hogy jobban tetszik a kosok kötelénél az engedelmes élet Istennek.
Nem lehet megmondani, hogy Jézus, hogy békességünket. Tehát én így gondolom, hogy a jó eset és békesség, tehát minden kulcsa. És azokban nem arról van szó, hogy te is mondtad, hogy ügyetát kell masson. Arról van szó, hogy a nyugodtság és békesség, és az Isten őtett bizalom, hogy gondjainkat tudok volt. Milyen helyzetben vagyunk. Ezt szerintem előre visz életemben is. Minden előre visz. Tehát nem kell riongani, mert mindig van jó dolgok. Én magamban ezt tapasztaltam. A nyugodtság, a kétszer-két józansága hasonlóra, ugye Böltön is ezt írtam. Ha így gondolunk mindent, akkor a faltó lesz.
Jó, mielőtt reagálnék ezekre a kérdésekre, mi volt Jézus első családja?
Töltönben nektek az akart, hogy nagyon furcsa. Mit csinál Jézus?
Akkor szaporít.
Valószínűleg nem az első nap fogyott el, 7 napig tartott egy lepodalom, és valószínűleg nem az első nap fogyott ki az alkohol készlet, hanem pár napja már mehetett ott a Dáridról, ugye? És hát ritkán szokott megtörténni az, hogy annyira nem készül a nász nagy, ugye, hogy elszámolja a bort, ennyire elszámolja a bort, de valószínűleg nagyon sokat jöttek, nagyon sok borfolyatottak. Ugye mi mit mondtuk volna? Valószínűleg azt mondtuk volna, hogy gyerek, most már elég lesz, nagyon kirúgtatok a hámból, nem véletlen fogyott el a bort, menjünk ezzel. Hozzanudjunk ki, van egy két napon, sípuljunk, lesz vételen. Ünnepeljünk kultúrát, nem? De Jézus mit csinál? Hozzátok ide azt a nem tudom, hogy ugye, tartály. Megszaporít, vagy borrá változtatja őket, és azt mondja, tudjatok, még több örömöket legyen. Még jobban meg sokszorozza az örömüket. És ezért sokan megbotránkoznak, de, és azt mondom, hogy a tanítványok hittek benne. És megrótta őket a tömeg, hogy olvasok valahogy, valakik azt mondják, hogy bűnösök és részegesek barátja. Tehát valahogy nem olyan ez egyes, mint ahogy mi ezt elgondoljuk, de, és sokakat lehet, hogy ez megbotránkozta, azon sokat is megbotránkozta, de valami olyan örömet hozott Jézus, hogy erre a tanítványok is fölkapják a fejüket. Valami olyan más jellegű, mélyebb, teljesebb örömet, amit azért nem tapasztaltak az Istennel való kapcsolatban. És ezért olvasom fel ezeket a részeket is, hogy szenvedések között is Pál arról tesz bizonyságot. Tessék örülni. Ugye ezt nem lehet, ezt nem lehet megparancsolni, örüljetek. De hát én sem fogok tudni örülni, hogy milyen szenvedések között sindődök meg nagyon nehéz
körülmények, nagyon nehéz dolgok történnek velem, de arra megy vissza az egész, hogy miből merítem én az én közömet. Mi az én bálványom, mi az én örömöm, identitásom végső forrása. Ez csak akkor működik, hogy a szenvedések, nehézségek közepette is megmarad az örömöm, hogy Jézus ez a végső forrás. Ha vele való elvehetett egy kapcsolat, ami egyszer helyreáll, és azt nem kezdheti ki semmi. És ha hagyom, hogy más vegye át az ő helyét, más szürekedjen be, akkor ilyen könnyen megigatható leszek, és ilyen könnyen elszáll az örömöm bármilyen dolog, bármilyen kis megpróbáltatás, nehézség hatása. És ez egy állandó küzdelem, ez a kitartás. De hozzá kell tennünk azt is, hogy ez a fajta teljes öröm, tehát a teljes öröm az nyilván odáll fog ki teljesen, amikor ez zavartalanul. Minden harc, küzdelem nélkül élvezhetjük majd. Tehát persze, hogy van már egy ilyen, már megtapasztalhatjuk ennek az örömnek az előízét, már részünk le, Jézus mostanra hozta, megmondta, hogy teljes öröm, hogy az én örömöm megmaradjon mennetek, és az én örömötök teljes legyen. Ezt most, ezt a tanítványének mondja arra az időszakra, amikor még az azt megelőző időszak, hogy másodszor is visszajönne, de valóban teljesen akkor lesz teljesség, amikor nagyobb átveszünk. Mert világátok, hát mire vagyunk hivatalosan? Úgyhogy egy újabb mennyegzőre. De ott is együtt fogunk enni. Annyit fogunk enni Jézussal, hogy ez eszméletlen. És nem olvasom azt, hogy ennek a mennyegzőnek valami is vége lenne. De bárány mennyegzőre. Tehát egy örökké tartó örömre utal ez, amikor már nem fogni szabadni ezt az örömet senki. De, bocsánat, de most, a mostani időszak, és utána gyorsan rátérünk még a képeket, de igaz továbbra is lehet, és ezért kérem, hogy gondolkodjatok, és üsse meg a fületeket ezt, hogy Jézus teljes örömet kínál, és ha nekem nincs ez az öröm, akkor vajon mi az, ami elvette, mi az, ami megfosztott ennyi lenni az örömtől.
Mik a határa? Tehát én mondtam azon a kérdés, és akkor mondom, hogy egyetek, hogy az ember éli a fájdalom, meg akár negatívum, hogy meddig lehet az ember a fájdalomban, és honnan van, hogy nem lehet meggondolkozni, hogy akkor lehet, hogy ez a dolog egy bálvány volt, ami... És azért érzem valamennyire rosszul, mert én nem tudom, hogy egy ez a kérdés.
Tehát hogyan ez összük, hogy már fájdalom van?
Mi a határ, ami egy természetes és érthető fájdalom, és a között, hogy egy bálványomat veszítettem meg, és hogy azt csináltam?
Ja, hát ez... tehát más az, hogy neked fáj valami, mert mit tudom, hátratételt szenvedsz valamiért. Ér valami fájdalom, de nem a bálványod miatt ér, hanem egyszerűen történik veled valami.
Hogyha nagyon lehetős napot között, mennyire lehet egy hívő ember bánatos vagy szomorú vagy boldogtalan?
Sőt, lehet depressziós is, ennek számosokra lehet, de az egyik fő oka ennek az, hogy valószínűleg valami más foglalta Jézus helyét. Én ezt egyre szilárdabban vallom, a saját életemet nézve is. Valami másból próbálok erőt veríteni, és ez kiderül, hogy amikor ez elvétetik tőle, vagy amikor az nem adja meg nekem azt, amire vágyom, akkor ez a szomorúság is, akkor ez a letörtség, leveltség.
11-ben a szomorúság. Nagyon utánozik, de úgy érzem, hogy valahol azt következik ezekből, na. Mert azt mondja Pál, hogy örüljetek mindenkor, és ugyanakkor nem van, hogy fejlettem, nem tudom,
mi van, hogy a lukvágy.
Azért Prédikátor is azt mondja, hogy megvan az ideje kírásnak, és megvan az ideje az örömnek, és azért az is Isten kérnek. De most Júli is fel, hogy én úgy érzem, hogy most a választokból, tehát én állapodok neked, mert azt gondolom, hogy nem tudjunk más vélemény, én csak azt akartam mondani, hogy ne legyen nekünk azt a reflex, hogy nekik most nyomott abba a hangulatom, és most nem egy állandó bánatos bármányi lehető szomorúságról beszélve, akkor ne kezdjük el jutni, kapkodni a fejemet, hogy biztos bajnám is rögtön.
De ha ez a jellemző...
Érzel is, bocsánat, hogy van a szomorúság bármányáért.
Persze, nem, én azt mondom, ha ez a jellemző, tehát azt veszik a magadra és hogy mindjárt az a jellemző, hogy nem tudtok úgy örülni, nincs, elveszett az öröm az életetekből is. Vannak öröm morzsáskák, de direkt használtam ezeket az erősítőzik, kibeszélhetetlen, teljes, elmehetetlen, ha diszonanciát, akkor gondolkoztasson el benneteket azon, hogy hoppá, lehet, hogy Isten akar kihúzanítani, lehet, hogy valami más fontosabbá vált, valami más is kell helyébe kerül, pedig ő erre a mély, meghitt szeretet kapcsolatra vágyik továbbra is vele. Tehát ne üljetek fel annak a nagyon népszerű megközelítésnek, hogy ugye, amikor az ember megtér, akkor rózsaszín többen lát mindent, akkor van egy nagy fellámás, nagy érzelmi hullám, és akkor szépen úgy lecsendesedik, mint az emberi kapcsolatunknál is. És akkor beáll egy ilyen józan szeretet. Lehet, hogy az emberi kapcsolatunknál így van, de Isten pont ezt mondja, hogy nem így van. Értsétek meg, hogy nem így van, mert az örömtelenségünk oka nem a megtérésünktől eltelt idő hosszában keresendő, hanem Krisztusnak való eltávolodásunkban. Tehát még egyszer mondom, az örömtelenségünk oka nem a megtérésünktől eltelt idő hosszának függvénye, hanem a Krisztusról való távolságunk, eltávolodásunk. És hadd mondjak még pár szót.
Én még bocsánat, és ha pont az Isten változik meg, az Istennel való kapcsolatban a teljes.
Ez egy jó kiindulási alap.
De akkor
azt kell megnézni, hogy Uram, miért nem? Mi az, ami elfogadhatatlan? Ez nagyon jó, és ez jó. Jó, ha most megszólaltad a jelentéset, mert akkor tényleg lehet, hogy más kerül Jézus elébe. De innen van tovább lépés.
De ha Jézus kerül ismét, valaki az életében Jézus kerül, akkor az a valamikor, hogy bábányként imádott, nem biztos, hogy eltűnik, sőt.
Erről majd legközelebb fogunk, ha lesz megnyitott még erről, hogy beszélek, hogy szabadít meg Isten állatot, hogyan áll helyre, és hogy van ez visszatok is. Nagyon fontos.
Bocsánat, megkérdeztem esetleg, hogy tudod-e, hogy az öröm szó az eredeti szövegben ilyen szövegnál van a társadalmi a magyarban? Amivel jobban ki lehet fejlődni?
Megpróbálok belezavarni, ha nem kapcsolódik ide, akkor felejtsétek el. Úgy folytatok, örüljetek az Úrban mindenkor, és még mondom, örüljetek, még egy szerénységetek legyen ismert minden ember előtt. És amikor kérdezted az elején azt, hogy miről akarunk ismerté lenni, akkor eszembe jutott az, hogy ez a szerénység. Ennek a kettőnek van közel egy másod, akkor most nem tudom, hanem akkor felejtsd el is már.
Erre kapcsolódva, vagy ez csak eszedbe jutott el, hogy jó, több minden ír a Biblia, hogy miről kell ismertek nevelni, ugye, hogy arról is fog megismerni titeket, hogy egymás szeretitek, szelítség, stb. Ugye mind ugyanerre megy vissza, hogy az Isten szeretett gyermeke vagyok, hogy ez definiál engem, ez határozza meg minden cselekedetemet, ez határozza meg azt, hogy ki vagyok, és ebből fog fakadni ez, hogy akkor mivel az Isten szeretete felállt a szívembe, és teljes életben, és majd szép feszítőről, ezért persze, hogy ez fog tovább várni, hogy a szív teljességén összefel. És akkor a szelítség, akkor azokat a gyümölcsöket kezdem el teremni, amiket Isten ugye számon kér, vagy vár az ő gyermekeitől, de akkor nem lesz görcsös, hanem nyilván akit szeretek, akiben szerelmes vagyok, de annak a kedvét keresem, annak próbálok a kedvére járni, ezt nem kell engem erre kényszeríteni, hanem ez fog kibudjanni a szívemből. Nem ez érthető? Isten is nem azt mondja, hogy tessék betartani a törvény, nem ezzel kezdi, hanem azt, hogy gyere, szeretném, ha erre állna velem való kapcsolatot. És ennek a jele lesz az, hogy visszatér az öröm az életünkbe, és elkezdjük azokat a gyümölcsöket teremni. És hogy milyen szinonimái vannak, én nem néztem utána, tudom, hogy milyen szó áll itt, de azt használja, hogy tudom legtöbbször az örömre. Öröm, azt jelenti, öröm. Na és ezekről a képekről szóljak pár szót. Ugye mind a kettő tulajdonképpen azt jelenti, most, hogy már látjuk azt, hogy mi az új és mi az új. Ugye az ó az, ami a farizeusok képviseltek, élettelen, örömtelen, öncélú vallásossá, halott vallásosság, amiben mi is hallgatunk, hogy újra is tudunk belesni. És az új az a helyreállított, személyes, meghitt, bensőséges szeretet kapcsolat Istennel, amiből az egész vallásosságunk fakad, a cselekedetek életünk. És azt mondja Jézus, ezt a kettőt ne is próbáljátok vegyíteni. Aki ezt próbálná vegyíteni, akinek kell ez az öröm is, ez a teljes öröm, de továbbra is az ő az ő bálványait akarja szolgálni, az nem fog menni meg, hanem csak sokkal szerencsétlenebb, rosszabb lesz a helyzete. Oda rosszabbul fog érezni. Erről szól ez a kettő, hogy új alapon. Vagy a bálványomat szolgálom, vagy abból próbálok erős identitást örökölteni, vagy pedig Jézusból vele való újjárt, vele való mély meghitt elsőségi szeretet kapcsolatból. Tehát ezt gyakorlatilag nagyon röviden ezt jelenti, ez a kettő. És mit mond a 39. verssel? Érdekes megállapítás van itt. Azt mondja, hogy senki, aki jóból hiszik, mindjárt mindenki kívánnak, hasonlóan jobban szól. Tehát mit mond ez? Aki megkóstolja az új bort, mit fog mondani? Á, jobb az úr. És ez tényleg így van. Ezt nem Jézus mondja, hogy jobb lesz az úr, azt mondja, hogy ezt szokták mondani, ez az emberek reakció. Amikor erről az újról hallanak, és veszélybe kerül az a bálványuk, az a legdrágább dolog az életükben, és arról kellene lemondani, hogy én ezt elnyerjük, azt mondja, állj már ahhoz hozzá. Én tulajdonképpen van, aki körömbocsátság, jó lesz az nekem, ne bolygassuk a dolgokat. Ugye, pláne ez egy mondjuk nem hívő társ, vagy valami kellemetlen dolog, ami az ember annyira belegabajodott már, hogy nagyon nehéz őt akkor ugye kiemelni, és újra Isten irányítani a tetőzetét, és ezt mondja Jézus, hogy ne lepődjünk meg, hogy ez lesz rendben, hogy az jobb az úr, hagyjuk, ne bolyosak. De addig nincs is öröm. Addig nem lesz ez a teljes öröm. Az olyan, mint hogy valaki így mondta, hogy megyek az autópályán, és meglátok egy hatalmas McDonald's hirdetést, hatalmas Big Mac-el rajta, és félrehúzódom, és elkezdek örülni annak a hirdetésnek, és ott örömködök, örvendem a McDonald's képének, meg a Big Mac képének, ahelyett, hogy elhajtanék az egy kilométerre levő étteremhez, és jobb belakék én is, és élvezném azt a Big Mac-et. Ilyen a különbség a bálványon, kinyújtott az öröm utáncat, és a Krisztusban nyereti teljes öröm.